Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből egy igével. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén felvételről hallgassuk meg a 478-as dicséret első és harmadik versét, 478-as énekünk, Rádai Pál gyönyörű éneke. Az első és a harmadik versét hallgassuk meg felvételről, a Rádai kórus énekli. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. A mi Isten tiszteletünknek a megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, Mózes 5. könyvéből, annak a 18. fejezetéből, a 15-östől a 19-es versekig. Tehát 5 Mózes 18, 15-től a 19-es versig hallgassuk meg az igét. Prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre elhallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenettől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám, jól mondották, prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Gyertek testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, neked Mózesnek a szavait. Köszönjük, hogy beteljesítetted ezt a proféciát, amit ott akkor régen mondtál Mózesnek, hogy küldesz majd egy igazi profétát, aki a te nevedben mondja a te igéidet. És valóban eljött Jézus Krisztus, az igazi mennyei próféta, az atya kebeléből jött, és ő mindent elmondott nekünk, amit a mennyei atya rábízott. Urunk, dicsérünk téged az Úr Jézusért, dicsérünk téged a te igédért, a kijelentésért, amely Jézus által teljessé lett. Köszönjük, Urunk, hogy ismerhetjük, hallhatjuk az Úr Jézus evangéliumát, a legnagyobb örömhírt, amelyet az emberiség kapott valaha. Urunk, add, hogy felelősen, szívünkkel tudjuk ezt hallgatni, add, hogy be is fogadjuk, és életünk legyen általa. Urunk, hadd bízzuk rád gyülekezetünket, életünket, szeretteink életét ebben a veszélyes időben, és hadd kérjünk a gyülekezet betegjeiért, mindazokért, Urunk, akik a mélyben vannak most, akik karanténban, vagy a gyülekezetünkből a kórházban vannak. Kérünk téged, hogy légy velük a mélységben, enyhítsd az ő szenvedéseiket, tartsd meg életüket, gyógyíts meg őket, Urunk. Hadd tudjanak magasztalni téged gyógyulásukért, szabadításodért. És kérünk téged, hogy könyörülj ugyanígy a gyászoló szívű családon, mindazokon, Urunk, akik a gyülekezetünkből megálltak ezen a héten a ravatalnál, Légy az ő vígaszuk, légy az ő erejük, légy az ő békességük, és mennyei reménnyel, vígasszal áld meg őket az ő szívük gyászában. Fordulj a mélyben levők felé, és a te lelkeddel öleld át őket, hadd érezzék meg örökké való szeretetedet. Urunk, köszönjük, hogy a te ígédet készítetted mára is nekünk. Vezess bennünket az örökké valóság útján, nyisd meg a szívünket, értelmünket, hogy megérthessük a te ígédet, hogy befogadhassuk azt, és életünk legyen általa. Taníts, Urunk, szólíts meg, tedd személyessé a te szavadat. Légy áldott örökké, hogy szeretsz, hogy itt vagy jelen, itt vagy velünk. Amen. Drága testvérek, folytatjuk az új sorozatunkat, a zsidókhoz írt levél magyarázata, és a címe a sorozatnak egy levél Istentől. A harmadik rész következik a sorozatban, a levélben pedig a második fejezetnél járunk. A zsidókhoz írt levél második fejezetéből ma az első 4 verset fogjuk olvasni. Hallgassuk tehát figyelmesen zsidókhoz írt levél második fejezet első 4 versét. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó jutalmát, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Ez az Úr ige hirdetésével kezdődött. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott ki. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egy új autó baleseti statisztika szerint az okos telefonok megjelenése óta a figyelmetlenségből bekövetkező baleseteknek több mint a 70%-át az okos telefonokra való figyelés okozza. Ez egy elég magas szám, és rámutat arra, hogy van nagyon komoly összefüggés a között, hogy mire figyelünk oda, mivel törődünk, mivel nem törődünk, illetve hogy ennek mi lesz a következménye, folyománya. Hát lelkileg is erről szól a mai ige rész. A címünk ma így fog hangozni, figyelés, elsodródás, nem törődömség. Tehát ez a mai címünk, figyelés, elsodródás, nem törődömség. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levél második fejezetének az eleje. Egy olyan összefüggés tár elénk, amely nagyon komolyan beszél arról, hogy az ige hirdetésre való odafigyelés, vagy éppen nem figyelés, ez komoly következményekkel jár. Az emberi élet elsodródhat, mégpedig olyannyira elsodródhat, hogy el is veszhet. Beszél ez az igerész a felelősségről, amely rajtunk van, mégpedig az üdvösségünk felé van rajtunk, hogy valóban az az üdvösség, amelyet Jézus Krisztusban Isten kínál nekünk, kell-e nekünk, nem kell-e nekünk, törődünk-e vele, vagy nem törődünk vele. Nézzük a tanítást. Az első pontunknak ez lesz a címe, hogy figyelés. Tehát az első pontunk címe a figyelés. Így írja a Szentíró, ezért tehát még jobban figyelnünk kell a hallottakra, nehogy félreértsük a szavamat, az igét, nem a halottakra, hanem a hallottakra, itt az ige hirdetésről van szó, itt mindjárt figyelni kell, hogy nehogy rossz szót olvassunk, vagy halljunk. Tehát az ige hirdetése kell még jobban figyelni, nehogy valamiképpen elsodródjunk. Nagyon sok példát ad elénk a Szentírás, csak néhányat hadd hozzak elétek, hogy mire figyeltek emberek, aminek aztán nagyon rossz lett a következménye. Saul király például az elszögdöső katonáira figyelt, nem várta meg Sámuel prófétát az áldozat bemutatásával, hanem bemutatta saját maga az áldozatot, amit nem tehetett volna meg, nem volt szabad neki megtenni, és emiatt Isten elvetette őt, nem lehetett többé király. Mire figyelt? Hát az elszögdöső katonáira, és nem lehetett többé király. Aztán Jeroboám királyról is emlékezzünk meg, Ugye az ország ketté szakadásakor olvasunk őróla, Salamon halála után ketté szakad az ország, ugye az északi országrészt nevezik innentől kezdve Izraelnek, a déli országrésznek Júda lesz a neve, és Isten, aki a Salamon engedetlenségét bünteti ezzel, hogy ketté szakad az ország, azt mondja Jeroboámnak, akit Isten kiválaszt, hogy legyen az északi országrész királya. Olvasom ezt az igét a Királyok első könyve 11-es fejezetéből, a 38-as vers, tehát Jeroboámnak ezt mondja Isten. És ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, és ha az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet, parancsolataimat, ahogyan tette azt szolgám Dávid, akkor veled leszek, és építek neked maradandó házat, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt. Gyönyörű ígéret, és ott van a feltétel, hogy hát ha rám figyelsz, ha rám hallgatsz, ha azt csinálod, amit én mondok. Tehát ez volt Jeroboám számára Isten parancsa, és ha tovább olvassuk a Királyok első könyvét, az imént olvasott fejezetet, akkor azt a döbbenetes történetet olvassuk, hogy Jeroboám miután királyá lett, arra kezdett el figyelni, hogy ja, hát az északi ország részből, az ő kis országából, az emberek hova járnak templomba, az egyszer megtartó templom Jeruzsálembe volt, történetesen a déli ország rész Júda területén, és hát olyan féltékeny lett Jeroboám, hogy hát nehogy a másik király területére menjenek istentiszteletre, épített két borjú szobrot, két bálván szobrot, és ezzel vétekbe vitte Izraelt. Innentől kezdve a Királyok könyvében, hogyha a királyok értékelését nézzük, akkor nagyon gyakran ehhez hasonlítja Isten a királyoknak a vétkét, hogy azt a rosszat tette, amit Jeroboám Nebátnak a fia, aki vétekbe vitte Izraelt. Tehát egy precedens, rosszat csináló precedens lett Jeroboámból, pedig milyen jól indulhatott volna, milyen kegyelmesen beszélt vele Isten, milyen jó ígéretet kapott, hogy ha rám hallgatsz, hát Jeroboám nem az Istenre hallgatott, nem az Isten szavára figyelt, hanem a féltékeny szívének gonosz tanácsát követte, és bizony Isten haragja maradt rajta. És egy új szövetségi példa, a Galata levélben, hogyha olvassuk, ugye kiderül, hogy a Galata gyülekezetbe érkeztek törvényeskedő zsidó származású tanítók, akik egészen más evangéliumot kezdtek el hirdetni, mint amit a Galata gyülekezet befogadott, és elkezdték a zsidó törvényeket, szabályokat megtartani, körülmetélkedni, és valóban Jézus Krisztus megigazulásának az alapjáról hát elfordultak, és erre születik meg a dörgedelmes Galata levél Pál apostol tollából. Itt találunk ugye egy ilyen igét is a Galata 4:10-ben, azt mondja Pál, aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az éjszakokra, az esztendőkre, féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek. Ugye milyen döbbenetes, hogyha másra figyel az ember, nem az Isten tiszta evangéliumára. Tévtanításokra figyeltek, tévtanításokra, és elkezdtek mindenféle napokra, hónapokra, évekre figyelni, amire nem kellett volna. És ma mire szokott figyelni a ma embere? Hát amennyire én látom, testvérek, rengeteg ember okkult dolgokra figyel. Rengeteg ember a saját horoszkópjára figyel, ami utálatos Isten előtt. Rengeteg ember babonaságra, ördögi dolgokra figyel. Hamis tanítókra, pogányvallások, ázsiai gondolatokra és ázsiai vallásoknak pogány dolgaira figyel, nem pedig az Isten tiszta evangéliumára. A második ponton ide kapcsolódik felelősség. Testvérek, felelősök vagyunk, hogy mire és kire figyelünk. Felelősök vagyunk a saját üdvösségünkért. Felelősök vagyunk, hogy odafigyelünk-e az Úr Jézus szavára. Mózes 5. könyvéből olvastam fel az ige részt, itt a zsidókhoz írt levél kis passzusához, és ott azt mondja Isten, egy gyönyörű profécia Mózesnek, azt mondja, hogy profétát támasztok atyád fiai közül majd a népnek, olyat, mint te, az én igéimet adom a szájába, a nevemben fog beszélni. És aki nem hallgat erre a prófétára, attól én ezt számon kérem, mondja az Úr. Tehát egy gyönyörű ige, amely arról beszél, hogy Isten fog küldeni valakit. Mi már erről úgy tudunk, hogy elküldte Jézust, pontosan tudjuk, hogy az Úr Jézus mit tanított. Mindenki kezébe veheti a Bibliáját, olvashatja azt, hallhatja annak hirdetését, és aki nem fog erre figyelni, aki nem fog törődni mindezek ellenére Jézussal, attól Isten egy napon számon fogja kérni, hogy nem hallgattál arra a prófétára, aki az én nevemben jött, és az örök üdvösség evangéliumát hirdette neked. Testvér, van felelősséged, hogy hogyan hallgatod az ige hirdetést. Van felelősséged, hogy mit csinálsz a Bibliáddal. Van felelősséged, hogy odafigyelsz-e, amikor hirdetik neked Jézus evangéliumát. A harmadik pontunk az elsodródás. Ugye ismeritek ezt a nagyon kifejező szót, elsodródni. Van egy történet, ezt többen ismeritek már, a Niagara vízesésben egyszer két ember beleesett, még a vízesés feletti szakaszba, ahol sodródtak a vízesés felé, és a parton állók gyorsan mind a kettőnek hosszú kötelet dobtak a vízbe, mind a kettő megragadott egy-egy kötelet, aztán az áradat, a sodrás arra úsztatott egy hatalmas szálfát is. És az egyik ember érezte a kötél imbolygó voltát, elengedte a kötelet és átmarkolt a szálfára. De testvérek, a halálba markolt. Az a szálfa ugye leesett a vízesésbe, magával rántva azt az embert, aki abba kapaszkodott, mert annak nem volt rögzítve a vége. Az nem sodródik el, akinek az élete rögzítve van. Ez egy nagyon fontos dolog, és a zsidókhoz írt levélben ez többször elő fog jönni, a sodródás, és az az élet nem sodródik el, akinek az élete rögzítve van Jézushoz. A lelki életben is hatalmas sodródás van. Van egy nagy sodrás, amit ez a világ, ez a bűnbeesett világ, és mögötte álló sátán cselekszik az emberrel. Hadd mondjak néhány példát. Van a csoportnyomás, amit így neveznek a pszichológusok, amikor egy kis közösségben valami rosszra veszik rá az egyetlen kis gyenge láncszemet, hogy jaj, hát te ezt még nem csináltad, meg nem próbáltad ki, ó, hát te milyen ügyefogyott vagy, milyen béna vagy, hogy te ezt még nem csináltad. Mennyi fiatalt rávesznek így csoportnyomással a többiek, hogy próbálja ki a drogot? Mennyi fiatalt rávesznek, hogy hát te még szűz vagy, nem veszítetted el a szűzességedet, ó, hát milyen ember vagy, és bele sodorják a paráznaságba, elrontva a teljes életét. Mennyi ember így próbálta ki a cigarettát, a drogot, mennyi bűnbe sodródtak már bele emberek csoportnyomás miatt. Nagyon nagy a sodrás. Figyelnünk kell az ígére, hogy el ne sodródjunk. Aztán ott vannak a gondolatok. Jártatok-e már úgy, hogy beszéltek valakivel, akinek előbb-utóbb észreveszitek a szemén, hogy nem is rátok figyel, hanem máshol jár az agya. Van valami gondolat, ami őt leköti, ott van veled, még esetleg bólogat, és mondja azt, hogy ühüm, aha, de ha megkérdezed, hogy miről beszélünk, nem tudná megmondani. Mert őt a saját gondolatai már rég elsodorták. Másra figyel, nem az igére. Az egyház történelem egyik nagy puritán igehirdetője volt Whitefield Angliában, és följegyeztek egy nagyon érdekes történetet. Whitefieldot gyakran meghívták egy anglikán templomba prédikálni, és volt ott egy hajóács, aki a helyi anglikán prédikátor prédikációira nem szokott figyelni, unalmasnak tartotta, és saját maga később bevallotta, hogy amíg elkezd a pap prédikálni, ő addig a fejébe mindig fölépített egy hajót. És amikor Whitefield prédikált, ő Isten szent lelkének erejével, olyan erővel prédikált, utólag vallotta be ez a hajóács, aki aztán megtért a Jézushoz való igazi hitre, hogy azt mondja, elkezdtem a fejemben építeni a hajót, de nem tudtam folytatni, mert nem tudtam nem odafigyelni az ígére, amely erővel és hatalommal érintett engem. De vannak emberek, testvérek, akik nem figyelnek oda az Isten igének a hirdetésére. Akik az Isten szava helyett a maguk gondolataival nagyon szépen el vannak. Nagy a sodrás. Aztán ott van még a vérmérsékleted, testvér, a véred. Hányszor sodort el már téged a véred, a testednek az indulata. Ott vannak a félelmek. Mennyi beszélgetés van már mögöttem, mennyi ember vallotta be a félelmeit, mennyi ember fél attól, ami meg se történt még, és valószínűleg nem is fog, de fél valaminek a megtörténésétől, fél valaminek a be nem következésétől, a félelmek rabsága marad, és elsodródik az Isten közeléből. És testvérek, olyan is van, hogy van, aki egy ügynek a megszállottja. Egy nagyon döbbenetes, szinte tragikomikus történetet lehetett olvasni az interneten. Az Egyesült Államokban valaki egy fakivágás ellen tiltakozott, és hát kiment az erdőbe, mert ő nagy környezetvédő, és úgy gondolta, hogy majd úgy fogja megvédeni a fát, hogy nehogy azt kivágják majd, hogy oda láncolta magát egy hatalmas fához, és hát jött egy medve, és őt megette. Ugye milyen ostobaság és milyen döbbenetes dolog, hogy valaki egy ügynek a megszállottja, és az életébe kerül ez. És még egyetemista koromban hallottam itt Magyarországon egy matematika professzorról, aki megőrült, mert a kör négyszögesítésének a problémáját akarta megoldani évtizedeken keresztül, ugye ez nem sikerült neki, egy kört nem lehet négyszögesíteni, de ebbe a problémába ő beleőrült, és hát szó szerint az zárt osztályon kötött ki. Milyen döbbenetes dolog, amikor elsodródik valaki valami hiába való ügy miatt, mert nagy a sodrás. Mit mond a Biblia a zsidókhoz írt levélben? Még jobban kell figyelni az ige hirdetésre, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. És még egy példát hadd mondjak ide, hogy mi szokott elsodró hatása lenni sok emberre, a boldogságnak a keresése, mert Istenen kívül keresik a boldogságot. És pont ez válik aztán kárhozatukra, mert annyira keresik, hogy elsodródnak az evangélium elől, az Isten közeléből, elsodródnak Jézustól, keresse a boldogságot, pedig Jézusnál lehet azt is megtalálni. A harmadik pontunk a nem törődömség. Erről is beszél ez az ige, és milyen döbbenetes ez a szó, az a kis mondat, amit mond itt a zsidókhoz írt levél, még egyszer én hadd olvassam föl ezt az ige részt. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodorodjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó jutalmát, akkor hogyan menekülünk meg, miha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Ez az Úr ige hirdetésével kezdődött. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonságot, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott ki. Testvérek, az Ószövetség angyalok és közbenjárók által adatott, ugye ez egy tökéletlen szövetség volt, megvolt az Istentől rendelt szerepe, erről majd később egy másik epizódban fogok beszélni. Tehát, bár egy tökéletlen szövetség volt, megvolt szerep, megvolt a maga szerepe, a rendelése, Isten ezt miért adta mégis az embereknek, és ezt olyan komolyan kellett venni, az Ószövetséget, amit angyalok és közbenjárók által adott Isten, hogy minden törvényszegés elnyerte a büntetését. És ide hozza párhuzamba a Biblia, hogy de most valami sokkal nagyobb van ám itt, mégpedig az Isten fia jött. Egy új szövetséget akar kötni, amely tökéletes, amely tényleg üdvözíti, megmenti az embert. És hogyha az Ószövetség, ami közbenjárók által adatott, ami nem volt tökéletes, ha ott minden törvényszegés elnyerte a büntetését, akkor mi lesz azokkal, akik nem törődnek ilyen nagy üdvösséggel, amit Isten Jézusban akar adni az embereknek? És itt van a nem törődömség, testvérek. A nem törődömség való, másik szóval a közöny. Ez valóban a közöny. És az előző sorozatunkhoz, az ősatyákhoz hadd csatoljak vissza, emlékszünk Ézsaura, akiről a Biblia azt mondja, szintén a zsidókhoz írt levél, hogy ne legyen senki közönséges lelkületű, közönyös, mint Ézsau, aki egyetlen tálételért eladta elsőszülöttségi jogát, és később nem örökölhette az áldást. Testvérek, aki közönyös az Isten szeretetével szemben, aki közönyös avval a jó hírrel szemben, hogy az Isten szereti az embert, és örök üdvösséget akar neki adni Jézusban, ez a legnagyobb bűn. Az lemarad az üdvösségről, és el fog veszni. Úgy fog járni, mint az az ember, aki kapott volna kegyelmet a királytól a gyilkossága miatt, de elutasította a kegyelmet, és amikor a kivégzéshez kísérték, akkor kért szót, mielőtt a hóhér kivégezte volna, és azt mondta, hogy emberek, nem azért veszek el, nem azért végeznek ki, mert gyilkoltam, hanem mert elutasítottam a kegyelmet. És így lesz majd az utolsó napon is, hogy ott lesz az a sok bűnös ember, aki valójában nem a bűne miatt hal meg, hanem azért, mert nem kellett neki a Jézusban ingyen felkínált kegyelem. Igazából ezért fognak elveszni mindazok, akik elkároznak. Testvér, milyen a te szíved, amikor hallod Jézus Krisztus szeretetéről az örömhírt, az evangéliumot? Megmozdul-e a szíved? Megmozdul-e benned valami? Vagy közönös nem törődömség van benned, hogy nem érdekel? Az Úr őrizze meg a mi szíveinket a közönytől, mert attól el lehet kározni. És mit mond itt az ige? Az Úr ige hirdetésével kezdődött ez. Testvérek, Jézus Krisztus fellépésével egy teljesen új korszak kezdődött az emberiség történelmében. Minden új ott kezdődött. És milyen döbbenetes, hogy Jézustól számítjuk, a modern ember Jézus Krisztus születésétől számítja az időt, de nem veszi észre, hogy Jézussal tényleg új kezdődött. Eljött Jézusban a Teremtő Isten, mi közénk, az emberek közé. Jézusban az Isten szeretete jött el, felénk, feléd is. Jézusban a bűneink bocsánata és az örök élet lehetősége érkezett meg. Ezzel nem törődnénk. Hadd mondjam így, bolondság lenne nem törődni vele. Bolondság lenne nem törődni az Isten szeretetével és az Úr Jézus személyével, evangéliumával. És hogyan kezdődött? Az Úr ige hirdetésével kezdődött. Az evangéliumok úgy írják le, hogy amikor Jézus elkezdett 30 évesen prédikálni, akkor úgy kezdett el prédikálni, hogy elközelített a mennyek országa. Eljött hozzátok az Isten országa. Az Isten országa. Milyen gazdag kifejezés. Testvérek, maga Jézus Krisztus az Isten országa. Maga Jézus Krisztus a mennyek királysága. Ezt hirdette Jézus, hogy eljött az a királyság, ahol felszabadulás van. Ahol az Isten szeretete és kegyelme van. Eljött ő benne. Az a hatalmas új. Új kezdet a te életedben is, hogy kezdhetsz újat. Eltöröltetik a te múltad, a te bűnöd. Megmoshatod ruhádat a Bárány Jézus vérében, és megigazulhatsz hitáltal az Úr Jézus kegyelmében. Kezdhetsz újat, és az Isten királyságának, az ő mennyek országának a polgára lehetsz. És ezt hirdette Jézus, ezt hirdette meg. Ez az az új, ami azóta létezik, mert eljött Jézus. Ez az, amit hirdettek az apostolok, amit prédikálnak a mai ige hirdetők. És Isten erre az evangéliumra pecsétet tett. Azt írja az zsidókhoz írt levél, hogy Isten nyomába járt jelekkel, csodákkal, a Szentlélek erejének a kiáradásával, hogy ez az üzenet, Jézus evangéliuma, ez igaz, ez hiteles, ez érvényes. Testvér, észreveszed-e az Istennek a pecsétjét Jézus evangéliumán? Neked is hirdetik, és ma én hirdetem neked, hogy az Isten szeret téged, és szereti a bűnös embert, szeret a bűnösök között téged is, és Jézusban eljött erre a bűnbe esett világra, és szolgált érted is. Szolgált azért, hogy a te bűnöd, a te ítéleted elvétessen rólad, és te örök üdvösséget kaphass. Hallod? Figyelsz erre? Törődsz vele? Szeret téged a mindenható Isten? E történettel fogom zárni, amely talán első hallásra úgy fog tűnni nektek, hogy nem is a mai címhez kapcsolódik, de hitem szerint ideillő. Hallgassátok meg ezt a történetet. Brennan Manning szokta mesélni ezt a történetet egy idős emberről, aki rákban haldoklott. A férfinak a lánya megkérte a lelkészt, hogy jöjjön el és imádkozzon az apjával. Amikor a lelkész megérkezett, látta, hogy a férfi az ágyban fekszik, a feje két párnával feltámasztva, az ágya mellett pedig egy üres szék van. A lelkész azt hitte, hogy szóltak az idős embernek az ő látogatásáról. Biztosan várt már engem, szólt hozzá. Nem, kicsoda ön. Én vagyok az új segédlelkész a parókián, válaszolt a lelkész. Amikor megláttam az üres széket, azt gondoltam, biztosan tudja, hogy jövök. Ja, igen, a szék, szólt az ágyhoz kötött beteg, becsukná az ajtót. A pap kicsit értetlenül, de becsukta az ajtót. Ezt sosem mondtam el senkinek, még a lányomnak sem, kezdte el mondani a beteg férfi, de egész életemben sosem tudtam, hogy hogyan imádkozzam. A vasárnapi Isten tiszteleten hallottam a lelkészt az imádkozásról beszélni, de az nekem nagyon magas volt. Aztán feladtam minden próbálkozást, még egy nap úgy 4 évvel ezelőtt az egyik legjobb barátom azt mondta nekem. Figyelj, az imádkozás nem más, mint egy Jézussal folytatott beszélgetés. Javaslok neked valamit. Ülj le egy székre, egy másikat tegyél magad elé, és hitáltal lásd Jézust azon a széken. Ez nem kísérteties, mert ő megígért, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Azután beszélj hozzá, és figyelj rá úgy, ahogyan most velem teszed. Így aztán, tiszteltes úr, kipróbáltam ezt, és annyira tetszett, hogy minden nap néhány órán keresztül ezt csinálom. Így imádkozom Jézushoz. De nagyon vigyázok, ha a lányom meglátná, hogy egy üres székhez beszélek, hát vagy idegoszlomlást kapna, vagy bezáratna a bolondok házába. A lelkész nagyon meghatotta a történet, és bíztatta az idős férfit, hogy bátran folytassa tovább így az imádkozást. Aztán ő is imádkozott vele, és visszament a parókiára. 2 nappal később este felhívta a férfi lánya ezt a segédlelkészt azzal, hogy az édesapja aznap délután meghalt. Békésen távozott? Kérdezte a segédlelkész. Igen, amikor 2 óra körül indult a motorról, odahívott az ágyához, elmondta az egyik favicét és megpuszilt, de amikor 1 órával később hazaértem a boltból, holtan találtam. Volt azonban valami nagyon furcsa, igazából több, mint furcsa, olyan hátborzongató. Úgy tűnik, hogy mielőtt meghalt, apa kihajolt az ágyból, és a fejét az ágy melletti székre hajtotta. Megható történet. Tudjátok, testvérek, Jézussal, aki ma is elérhető, lehet bensőséges élő kapcsolatod. Mert Jézusban az Isten hajolt le hozzád, aki szeret. És Jézus ilyen kapcsolatot akar veled, mert szeret téged. És azt akarja, hogy te törődj ebben a nagy üdvösséggel, amit ő kínál neked, fiában, Jézusban. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked mindazokat az ige hirdetéseket, amiket eddig a földi életünkben hallottunk. Olyan jó azt a figyelmeztetést olvasni ebből a levélből, hogy még jobban kell figyelni minden hallott ige hirdetésre, hogy el ne sodródjon az életünk mellőled. Bocsáss meg, amikor nem figyeltünk oda. Bocsáss meg, amikor nem mentünk el az igét meghallgatni. Amikor valami más volt a fontosabb, ennek a világnak mullandó dolgai. Bocsáss meg, amikor a szívünk másért lobogott, más dolgok után szaladtunk. Bocsáss meg, hogy mennyi elsodródás lett ebből. Köszönjük neked, Urunk, mindazokat az igéket, amiket hallhattunk, amiket nekünk hirdettek, vagy egy kedves hívő testvér mondott. Köszönjük a szót, amely tőled jön, amely életet ad, amely eltalál és a szívünket megmozgatja, gondolkodásra indítja. Köszönjük, Urunk, hogy új kezdődött Jézus jövetelével. Betört ebbe az elveszett, bűnbeesett világba a mennyek királysága Jézus Krisztus személyével, és mi csatlakozhatunk ehhez a királysághoz, csatlakozhatunk az Úr Jézushoz, lehetünk az ő gyermekei, és lehet örök életünk ő benne. Köszönjük, Urunk, hogy benne eljött a te szereteted, a kegyelmet, a bűneink bocsánata, az örök életünk erre a világra. Urunkat, hogy aki ezt ma hallja, megköszönje neked, megragadja hittel. Imádkozunk a betegekért, a kórházban levőkért, az odahaza betegeskedőkért, légy a betegjeinkkel, gyógyíts meg őket, áld meg őket, Urunk. Hozd őket vissza a közösségbe, a családjaikba. Imádkozunk a gyászoló szívű testvéreinkért, légy az ő vígaszuk, az ő reménységük. Add, hogy az ő szívük mennyei reménnyel megtöltődjön, hogy a feltámadás és az örök élet drága reménységére nézve megvigasztalódjanak a gyászukban. És Urunk, köszönjük neked Jézus Krisztust és az ő evangéliumát, benne minden kegyelmedet, áldásodat és az üdvösséget. Dicsőség neked, örökké Istenünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az online istentiszteleti időszakban az adományaikat átutalással, vagy pedig a lelkész hivatalba személyesen behozva tehetik meg. Isten áldja meg a jó szívű adakozókat, és köszönjük az eddig érkezett és küldett adományokat. Továbbra is hirdetem a testvéreknek, hogy amíg így leszünk, és nem tarthatunk templomi közösségi istentiszteletet, addig éljünk a technika lehetőségével a gyülekezetünk honlapjára, hetente áhítatok vannak feltöltve, a heti áhítatok menüpontnál meghallgatható, reán következő vasárnap is folytatva a sorozatot, majd az istentisztelet hanganyagát meg lehet hallgatni, és odahaza bíztatok mindenkit, hogy olvassuk, tanulmányozzuk a zsidókhoz írt levelet, mert valóban ez egy nagyon fontos levél nekünk Istentől. Pál apostol azt mondja, hogy Isten népe együtt sír a sírókkal. A héten pénteken eltemettük a padragi református temetőbe Pálosi István testvérünket, akit a Teremtő 99 esztendősen szólított haza. Az Úr Jézus Krisztus vigasztalja meg a gyászoló szívű családot, és áldja meg az ő életére emlékezőket. És hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon pedig egy kedves presbiter testvérünknek, Tihanyi Gyula testvérünknek a feleségét búcsúztattuk. Tihanyi Gyuláné nőtestvérünket 72 esztendősen szólította haza a Teremtő, római katolikus szertartás szerint búcsúztatták el. Ott voltunk néhányan a gyülekezetből, az ajkai régi temetőbe. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg a gyászoló szívű családot, és legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, az áldás vétele előtt hallgassuk meg felvételről a 478. dicséretünknek a 6. versét, 478-as énekünk 6. versét. Ó szentelő Isten, erőtlenségimben kegyelmedet újítsad. Fogadjuk az Úr áldását. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Amen. Áldás békességet!